Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A német rendőrség megerősítette, hogy egy 15 éves gyereket tartóztattak le a péntek esti késes támadás kapcsán Solingenben. A támadás pontos okát még nem tudják, de nem zárták ki, hogy terrorcselekményről van szó. A támadóról nem adtak további információt. Azt viszont megerősítették, hogy a támadásban két férfi és egy nő vesztette életét, a férfiak 67 és 56 évesek voltak, a nő pedig 56. További 8 ember sérült meg, közülük 4-en súlyosan. Németországban az utóbbi időben megnőtt a késes támadások száma, ami aggasztja a társadalmat. Egyelőre még csak javasolta a belügyminiszter, hogy szigorítsák a közterületen birtokolható szúróvágó eszközökre vonatkozó szabályozást. 12 cm-es élhosszúság helyett csak 6 cm legyen megengedhető. Az Európai Bizottság fellépésének hiánya azt támasztja alá, hogy Brüsszelből küldhették az utasításokat Ukrajnának arra, hogy okozzon problémákat Magyarország és Szlovákia energiaellátásában is az orosz Lukoil kőolaj tranzitjának ellehetetlenítésével. Reagált a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tihanyban arra, hogy az Európai Bizottság nem kíván közvetíteni a felek között. A tárcavezető hangsúlyozta, bár az Európai Unió végzetesen meggyengült az elmúlt évek önsorsrontó brüsszeli politikája miatt, de azért annyira gyenge mégsem lehet, hogy két tagállam alapvető biztonsági érdekét ne tudja megvédeni egy tagjelölt ország szórakozásával szemben. Ezért szerintem az a tény, hogy az Európai Bizottság deklarálta, hogy nem hajlandó segíteni Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátásának tekintetében, azt támasztja alá, hogy Brüsszelből küldték az utasítást Kijevnek, hogy Magyarország és Szlovákia energiaellátásában okozzanak kihívásokat és problémákat, fogalmazott. Szijjártó Péter kifejtette, hogy a kormány az elmúlt hetekben sokat dolgozott azon, hogy mindenfajta átmeneti megoldásokkal rövid és közép távon is garantálni tudja hazánk kőolaj ellátásának biztonságát. De szégyenteljesnek és önleleplezőnek tartom mindazt, amit az Európai Bizottság tett, illetve nem tett ebben az ügyben, szögezte le. A modellváltás versenyképességi fordulatot jelent az egyetemek számára, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szaki és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára Tihanyban a Transit Fesztiválon. Varga Bajusz Veronika az egyetemek modellváltásával kapcsolatban kifejtette, jelentős változás, hogy az intézmények államháztartási akadályokkal nem szembesülnek, magánjogi és szerződéses alapokra helyezték forrásokhoz jutásukat, ami egy teljesítményfinanszírozást is jelent. Fontosnak nevezte, hogy ezek az egyetemek a hallgatóknak jobb szolgáltatásokat tudnak nyújtani, különösen a vidéki egyetemek esetében pedig a gazdasági szereplőkkel kötött megállapodásaik révén térségük fejlődésének motorjai lehetnek, miközben a hallgatókat a gyors munkához jutásban is segítik. Megjegyezte, hogy a modellváltást egyetlen esetben sem az addigi fenntartó, az állam kezdeményezte, hanem minden esetben az intézmények szorgalmazták azt. A Szabadság szobor budapesti, ha a talpazatán bármiféle változtatást szeretnének, azt csak is a főpolgármesteri hivatallal és a Budapesti Történeti Múzeummal való megegyezés keretében tehetik, írta a főpolgármester a Facebookon. Budapest nagyszerűségét a sokszínűsége adja, különböző történelmi korok formálták olyanná, amilyennek szeretjük, hangsúlyozta Karácsony Gergely, aki szerint éppen ezért káros minden olyan szendék, amely a város élő szövetét akarja megbontani, és ezzel a budapestiek sokszínű közösségét megosztani. Az amerikai Meta cég bejelentése szerint egy iráni hacker csoport megpróbálta feltörni a Joe Biden amerikai elnökhöz és Donald Trump volt elnökhöz közel álló egyes tisztviselők és személyek WhatsApp fiókját. A vizsgálódás alapján a Meta szakértői megállapították, hogy az ügy mögött egy APT-24 nevű iráni hacker csoport áll, amely a cég szerint politikusokat és diplomatákat célzó adathalászatot folytat az interneten. A hacker támadás Izraelben, Palesztinában, Iránban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban élő személyek ellen irányult. A megtámadott fiókokat végül nem törték fel. A cég nem nevesítette a megcélzott személyeket, csupán annyit közölt, hogy a hackerek úgy tűnik politikai és diplomáciai tisztségviselőkre, üzletemberekre és más közszereplőkre összpontosítottak. Közülük néhányan Biden elnök és Trump volt elnök kormányához kapcsolódnak. Végül az időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a kánikula, a legmelegebb órákban 33-38 fokra számíthatunk, sok napsütésre van kilátás, de késő délutántól északnyugaton egy hidegfront hatására helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Napközben mérsékelt lesz a légmozgás, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni rádióadását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Vercse Márta, a jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt című sorozatának 7. része, a 20. század jubileumai. A kételkedő Bertalan Nathanael és az Isten fia angyalos létrája, Szent Bertalan augusztus 24-e ünnepére, Vértesajai László jegyzete. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 7. rész. A két világháború által feldúlt 20. században sor került mind a 4 szent évre, amelyeken az 1950-es jubileum kivételével nagyszámú magyar zarándokcsoportok is részt vettek. Különösen jelentős volt az évszázad első jubileuma, amely egybeesett a magyar államalapítás 900. évfordulójával. 13. Leó pápaságának 21. évében 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculum kezdeti bullájával hirdette meg ünnepélyes keretek között az 1900-as szent évet, amely megnyitotta az új évszázadot, a kereszténység 20. évszázadát. Az 1810-ben született pápa bullájában felidézte a 75 évvel azelőtti 1825-ös jubileumot, amelyben 12. Leó pápa mellett szolgálhatott 15 éves kamaszként. Nevét is elődje iránti tiszteletből vette fel. Az új évszázadot megnyitó dokumentumban leszögezte legfőbb törekvését, vagyis hogy a szent év jelentse a kereszténység újjáéledését, valamint kifejezte azt a reményét is, hogy a jubileum a hosszú pápaságának maradandó végső jele lesz. Gioacchino Pecci, 13. Leó, a megváltó Krisztust a 20. század királyának hirdette ki, és ezzel előkészítette a negyed századdal későbbi 1925-ös szentévben bevezetett Krisztus király ünnepet, amelyet az évközi utolsó vasárnapon tartunk. A pápa felhívást intézett a világ minden tájáról Rómába érkező zarándokokhoz, valamint a világegyetemben szétszórodott keresztényekhez, hogy róják le tiszteletüket Jézus Krisztus, a világ megváltó személye, alakja és küldetése előtt, aki Salus Vita et Resurrectio Nostra, vagyis üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. A szentévi felhívásnak megfelelően kereszteket, Jézus Krisztus, Szűz Mária és a Szent Háromság tiszteletére szobrokat állítottak fel a világ minden részén. A római szervezőket a pápa azzal bízta meg, hogy a megváltás évszázadainak megfelelően Itália 19 hegycsúcsán állítsanak fel megváltó Krisztust ábrázoló szobrokat, ezzel is kifejezve, hogy ő neki szenteli a 20. századot. Emlékeztetünk rá, hogy 13. Leó pápa nagy elődje, Boldog 9. Pius, Péteri szolgálata idején, aki Szent II. János Pál pápa a 2000. szentében emelt az oltár dicsőségére, az Olaszországban kialakult zavaros politikai helyzet miatt nem lehetett megünnepelni az 1850-es jubileumot. Az 1875-ös szentévet is külső ünnepségek pompa nélkül tartották meg, a szent kapuk megnyitása és bezárása is elmaradt. Ezért az új évszázad elején a jubileum meghirdetése óriási lelkesedést váltott ki, és egy sor olyan kezdeményezéshez vezetett, amelynek célja a keresztény öntudat újbóli felélesztése volt Olaszországban és az egész katolikus világban. Most először az olasz hatóságok feladata volt a zarándokok fogadásának szervezése. Az olasz politikai világban, sőt az uralkodó Savoyai királyi házban is nagyon pozitív hatást váltott ki a közelgő szent év. Ez bizonyítja, hogy a bulla megjelenését követően első Umberto király 1899. szeptember 15-én a megújult olasz parlament előtt mondott beszédében fontos kijelentésekkel hirdette meg a nagy jubileumot. Elismerte, hogy az 1900-as év korszakot jelöl a katolikus világban, és alkalmat ad arra, hogy az ország politikai vezetői érvényre juttassák azokat a vállalásokat, amelyekre elkötelezték magukat az olasz egység megvalósításakor, megerősítve Rómát, az ország fővárosát. Ez volt az első alkalom, hogy a zarándokok fogadásának megszervezése az olasz hatóságokra hárult. A szentében kísérletet tettek egy egyház ellenes kongresszus megtartására, de a liberális Róma ígéreteihez híven nem engedélyezte az ezzel kapcsolatos nyilvános demonstrációkat. 13. Leó az utókor megítélése szerint nagyszerű pápa volt, de Péteri szolgálata során az úgynevezett római kérdés, a szentség és az olasz állam viszonya még mindig súlyos teherként nehezedett pápaságára, továbbá mind Olaszországban, mind Európában egyre nagyobb teret hódított az antiklerikalizmus. Erre válaszolva azonban egyre több missziós intézet született ebben az időszakban, lendületet adva az evangélium terjedésének az egész világon. Ezek közé tartozik például a Consolata missziós intézet, a Xaveriánus missziós intézet és a Comboniánus missziós atyák intézete. 13. Leó pápa határozottan elkötelezte magát az összetett társadalmi és szociális kérdések megoldására, ezért a szentévet megelőzően 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű enciklikáját, az első pápai szociális körlevelet, amelynek fő témája a munkás kérdés volt. Ma is gyakran idézett, nagy hatást kiváltó dokumentumában felhívta a figyelmet az emberiség alapvető jogainak és kötelességeinek követelményeire rámutatva, hogy az egyház szociális tanítása állandóan fejlődő tanítás. Az enciklika kapcsán bontakozott ki Olaszországban a kereszténydemokrata mozgalom. A szent évre készülve 1899-ben 13. Leó pápa az egész emberiséget Jézus szentséges szívének szentelte és terjesztette Szent József tiszteletét, akit a családapák és a munkások elé állított példaképnek. 1899. december 31-én éjfélkor megszólaltak a harangok Rómában és az egész világ templomaiban. A zarándokok száma meghaladta a 500 000-t. A 22. jubileum keretében 6 boldoga avatásra kerül sor, valamint a pápa a szente sorába iktatta De La Salle Szent Jánost, a keresztény iskola testvérek alapítóját és Kassai Szent Ritát, akit Umbria gyöngyének nevezett. Magyarországon a Szent Év egybeesett, a magyarság megkeresztelkedése és az állam alapítás 900. évfordulójával. Ennek a jubileumnak az alkalmából egy ezüstnyeli magyar nemzeti lobogót helyeztek el a lateráni Szent János főszékes egyház falán, a magyar szent koronát Szent Istvánnak adományozó II. Szent Szilveszter pápa síremléke előtt. A korona átadását ábrázoló domborművet 1910-ben avatták fel. A magyar katolikusok 1300 fő szentévi zarándoklatát 16. Leó pápa április 29-én fogadta. 1925-ben a kolosszeumi gyertyás körmenetet a magyar zarándokok vezették be. Az 1925-ös szentélyben 11. Pius pápa felkívánta hívni a hívek figyelmét a missziók értékes munkájára. Mivel a jubileumra egy olyan időszakban kerül sor, amikor az első világháború visszhangja még nem csendesült le, a pápa arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak a népek közötti békért, ezáltal búcsukat nyerve. Már 1922-ben kiadott enciklikájában annak a reményének adott hangot, hogy a szentélyben a keresztény egység kézzel fogható jeleként Rómában összegyűlik a világ összes főpásztora. A pápa 1924. május 29-én Urunk mennybe menetelének ünnepén hirdette ki a szentévet Infinita Dei Misericordia kezdetű bullájával. Az egész világra kiterjesztette a meglátogatandó templomok körét, vagyis mindenki lakóhelyén is elnyerhette a teljes búcsú kegyelmét, amennyiben elvégezte az előírt templomáltogatásokat és ájtatosságokat. Mivel a keresztény társadalom helyreállítása 11. Pius egyik elsődleges vágya volt, ennek a következő három lényeges feltételét határozta meg: a népek közötti béke, a nem katolikusok visszatérése az egyházba és a Szentföld kérdésének rendezése. A Szent Péter Bazilika Szent Kapuját 11. Pius pápa a hagyománynak megfelelően 1924. december 24-én este karácsony vigíliáján nyitotta meg. Magyar zarándokok is részt vettek a szertartáson, amelyről Zichy János gróf, az Országos Katolikus Szövetség elnöke a következőket írta: magunkba szállás, újjászületés és Rómába zarándoklás. Ez a hármas jelszó, amelyet a szentély hirdet, és amelyben nekünk, magyar katolikusoknak is ki kell vennünk a részünket. A fény, amely Rómában a Szent Kapu megnyitásakor ragyogott, az egész világot elárasztotta, és egy fényes sugara a magyarokra is leszállott. 1949. május 26-án Urunk mennybe menetelének ünnepén 12. Pius Jubileum Maximum kezdeti bullájával meghirdette az 1950-es szent évet. November elején Eugenio Pacelli pápa hittételként kiirdette, hogy a boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkivel együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. A bíborosi kollégiumot 12. Pius a katolikus világ egyfajta egyetemes képviseletévé alakította át, nagymértékben csökkentve az olasz jelenlétet és növelve a különböző nemzetekből származó bíborosok számát. Ezt a szent évet tekinthetjük a tömeges vallási turizmus kezdetének. A kormány, amelynek élén Alcide de Gasperi, az olasz kereszténydemokrata párt megalapítója állt, megszervezte a zarándokok millióinak fogadását, akik zarándok kártyát kaptak, amely útlevélként érvényes volt egész Olaszország területén. Mint ismeretes, azokban az években politikai okokból Magyarországról nem lehetett Rómába zarándokolni. A kommunista rezsim által hazaárulással vádolt, tiszteletre méltó Mindszenty József bíboros, Magyarország hercegprímása életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A híveknek a búcsú elnyeréséhez a magyar püspöki kar által kijelölt 4 templomot kellett felkeresniük, és a kegyelem állapotában a Szentatya szándékára kellett imádkozniuk. Az 1950-es szent év egyik nagy eseménye volt az október végén megrendezett Nemzetközi Mária Kongresszus, amelyen az emigráns papokból megalakították a magyar osztályt élükön Zágoly József elnökkel, a római Szent István ház egyik megteremtőjével és Magyari Gyula titkárral. hatodik Pál pápa az 1975-ös szentévet, amelyet 1974. május 23-án Urunk mennybemeneteleinek ünnepén hirdetett meg Apostolorum Nemina kezdeti bullájával, a kiengesztelődésnek kívánta szentelni. A második Vatikán zsinat utáni első szentévnek a következő témát adta: megújulás és kiengesztelődés. Ez volt az első jubileum, amelyet világszerte televízión is közvetítettek. A kitűnően lebonyolított szentévre több millió zarándok érkezett Rómába. A Magyar Nemzeti Zarándoklat szeptember 8-a és 16-a között zajlott. A külön vonattal érkező hívek csoportját Íjas József kalocsai érsek vezette, kísérőik voltak Bánk József egri érsek, Lékai László és Pataki Kornél apostoli kormányzók, Kereszte Szilárd, Hajdudorogi segédpüspök. A 20. század utolsó szentévének felidézésével eljutottunk a harmadik keresztény évezred meghirdetéséhez, amikor Szent II. János Pál pápa Tertio Millennio Adveniente kezdeti apostoli levelében arra buzdította a világ fiataljait, hogy kövessék Krisztus útját. Az egymás követő nemzedékek fáradozzanak azon, hogy Krisztus jelen legyen egészen a világ végezetéig, ugyanis Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Vercse Márta szentévekről szóló sorozatának 7. részét hallották. A kételkedő Bertalan Nátanáél és az Istenfi angyalos étája címmel most hallgassák meg Vértesajai László jegyzetét Szent Bertalan apostol augusztus 24-i ünnepére. A János evangélium első fejezete az ige örök létét bemutató gyönyörű prológusa után az apostoli meghívások sorát tárja elénk. Kimered belőle keresztelő János ujja, ahogy Jézusra mutat és szól: köztetek áll, akit nem ismertek, aki a nyomomba lép, és akinek még a saru szíját sem vagyok méltó megoldani. Valójában a nagy víziójú János evangéliumban a keresztelő meg az Ószövetség prófétájaként mutat rá arra, akit neki kellett bevezetni az ügytörténet immár végső és döntő szakaszába, és azt megtéve éppen ezért kellett kisebbednie, majd kilépnie a sorból, hogy átadja a helyét Isten új népének, amelynek 12 pátriárkáját, a 12 apostolt Jézus éppen ebben a fejezetben gyűjti össze. A keresztelő mellett feltűnik János és András, aki aztán szól testvérének, Péternek. A teremtés rendjét számláló hatnapos műben az Úr találkozik Péter és András városából, a Kafarnaumból való Fülöppel, aki azonnal elmondja ismerősének, Nátanaélnek, hogy megtalálták a Mózes és a próféták jelezte Messiást, a názareti Jézust, József fiát. A Bertalannal azonosított Nátanaél azonban szkeptikusan visszakérdez: jöhet-e valami jó Názáretből? Erre a kételkedése Jézus a maga részéről nagy megelőlegezett bizalommal válaszol, így a Nátanaél bertalani leértékelése ő mintegy felmagasztalja a név viselőit, hiszen Nátanaél jelentése Isten ajándéka. Ő tehát az az igazi izraelita, akit az Úr már akkor meglátott, mielőtt Fülöp meghívta volna őt a fügef alatt. Ez a jézusi felismerés kioldja Nátanaél hitét: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Egyik oldalon állt tehát Nátanaél Bertalan téves ismerete a Názaretből származó Jézus tekintetével, amivel pontosan szemben áll Jézus jóhiszemű ismerete, amely mégiscsak jónak tartja a nem is egészen jó izraelitát. Ez annyira meglepőt, hogy immár egészen nyíltan kérdezi: honnan ismersz te engem? Ezen a ponton fordul az evangélium, és Jézus mintegy előre föltárja önmagát, hiszen ő lesz az ősi jákobi látomás beteljesítője, mert rajta járnak föl s alá Isten angyalai, de még pontosabban, ő maga lesz az a Betlehemben született názareti Jézus, akit látva az atyát látjuk, és akin keresztül a Szent Teste szerezte megváltás árán nekünk is utunk nyílik a mennybe. Nátanaél végső soron nem ismerte jól sem önmagát, sem a Messiásnak mondott názáreti Jézust. de találkozott vele, és ez minden megváltoztatott benne. De nem is csak benne. Hiszen mindnyájan megkérdezhetjük Nathanael Bertalannal együtt, Uram, honnét ismersz te engem? Mert ahogy az Úr Krisztus ismer engem, az az én igazi valóságom. Az vagyok, és pontosan olyanná kell lennem. Ez a hivatásom kerül, amibe kerül. Bertalannak ez a bőrébe került. Végül is mindegy, csak úgy menjek fel majd egyszer azon a létrán, hogy annak a csúcsán az Úr rám ismerjen. Mert én már láttalak téged. A kételkedő Bertalan Nathanael és az Isten fia angyalos létrája címmel Vértesajai László jegyzetét hallották Szent Bertalan apostol augusztus 24-i ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Az elhangzott adást holnap 17:30-kor, 17:00-kor és 12:30-kor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Népéneket tanulunk a mostani műsorban. A pap a segédkezőkkel az oltárhoz vonul, a hívek felállnak, felhangzik a kezdőének, amelynek az a célja, hogy megnyissa Isten népének találkozóját. Megteremtse az egybegyűltek lelki egységét, és az ünnep gondolatkörébe vonja őket. A kezdő énekek közül, a mise énekek sorából a Szent Vagyuram 230-as énekét tanuljuk, amely megtalálható az éneklőegyházban a 152-es szám alatt. Pál Amandát kérném, hogy olvassa fel a szöveget.
Szeretettel jönnek hozzád, atyánk hívő gyermekid, meghálálni kegyelmednek nagy jó téteményeit. Az oltár szent zsámolyához, buzgó szívünk imádást hoz. Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjaival bemutatjuk most a dallamot. Hallottuk, hogy az első versszak szövege a hívő ember lelkületét fejezi ki, aki hálás szívvel jön a templomba, hogy a Szent Mise áldozatban részt vegyen, és egyúttal megköszönje Isten szeretetét, Isten adományait, ajándékait. Nézzük meg most énekünk zenei szerkezetét is. A klasszikus ihletés érezhető a darab sorszerkezetén, és a második zenei sor végén történő modulációból is. A zenei sorszerkezet tudatosítása is segíti a dallam megjegyzését, memorizálását. Nézzük meg most az ének sorszerkezetét. Az első sort jelezzük A betűvel.
Szeretettel jönnek hozzád.
második zenei sor szintén A-sor, azzal a különbséggel, hogy ennek a zárlata 5 hanggal odébb a domináns hangnembe vezeti a dallamot. A5-tel jelöljük. A harmadik sor 2 kisebb egyforma egységből áll, vagy nevezhetjük esetleg külön harmadik negyedik sornak is, és B betűkkel jelölhetjük. A zárósorban pedig visszatér az első dallam, de zárlata a tonikára, a C-dur hangnem első fokára irányítja a népének dallamának utolsó hangját. Hozsannában a 230-as, az éneklő egyházban pedig a 152-es szám alatt találjuk tehát ezt az éneket. Énekeljük most már együtt, közösen. Folytassuk most a tanulást a felajánlási verszakkal. Olvast fel ennek is a szövegét, Amanda.
Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk. Szeretetben élve, s halva lássuk egykor arcodat.
Figyeljük jól meg, hallgassuk meg most dallammal is.
Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgált az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk. Szeretetben élve s halva, lássuk egykor arcodat.
A felajánlási verszak szövege Krisztus örök áldozatát hangsúlyozza, de emberi kérést és vágyat is kifejez, mégpedig a keresztény embernek hivatását, hogy a mestert követve mi magunk is áldozattá váljunk. ahogy Krisztus odaadta értünk az életét, és újra feláldozza minden szent misében, úgy mi is odaadjuk másokért, és feláldozzuk az életünket embertársaink szolgálatában. Tanulgassuk, ismételgessük újra a felajánlási verszakot. Bednarik Anasztázia orgonaművész segítségével énekeljük el most befejezésül mind a két versszakot. Köszönöm kedves hallgatóink figyelmét és együttműködését, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dololjatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati műsoridőnk tehát végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány nap közben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd a Daloljatok az Úrnak címűt. 2 óra 5 perces kezdettel Kávéház című műsorunkat kísérhetik ismételten figyelemmel, 3 óra 5-től pedig az Itt élünket. 4 órától muzsika szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban 5 órakor hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim. Bilincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Molnár András, Papildikó, Papp Péter és Somosvári Eszter Anna. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Szeretlek teljes szívemből, Istenem, én erősségem. Uram vagy, és biztos oltalmam, életemnek megmentője. Olvasom a 17. Zsoltárban. A hűség a hosszú lélegzetű szeretet. Ő tartja meg a szeretetet élőnek. Képessé tesz arra, hogy a szeretett személyt még idegenbe is kövessük, ahol meglepetések vagy akár kiábrándulások várnak ránk. A hűség bizalom is egyben, amely nem hagyja magát könnyen félrevezetni. Kiterjedése van, mert a múlt közös élményeiből és nézeteiből táplálkozik, s a jövőről is tud képet alkotni, a szeretett személy ott is szilárd pont. A hűség megakadályozza azt, hogy azzal, akit szeretünk, valaha is készen legyünk. Állandóan keresésben van a szeretett személy irányában, de képes is arra, hogy minduntalan rátaláljon. A hűség ellensége minden megszokásnak, mert a megszokás kiszárítja a szeretetet és eltávolít másoktól. Aki hűséges, mindig a másikkal marad. Az emberi hűség mintája és erőforrása Isten hűsége. Ez az az állandó jelenség, amely az embereket végig kíséri közös útjukon. Szívünk könnyen elveszti magát a közeli, látható dolgok szeretetében, melyek boldogságot ígérnek. Szent Ágoston, aki kielégíthetetlenül szeretett, örökre szólóan írta le ezeket a szép csalódásokat. A látható dolgok, mint a pénz, hatalom, siker, rivaldafény, érzéki élvezetek, mind olyan ígéretek, melyek végül is nem teljesülnek be. Mi gyakran taníthatatlanok vagyunk, és nem hisszük el ezt, mintha bolondok vagy vakok lennénk. Pedig valóban igaz, szívünk nem tud megnyugodni és hazát találni környezetünk csábító dolgaiban. Abban az örömben, mely egyedül Istentől származik, kell szívünknek horgonyt vetnie és megmaradnia. Istenem, te vagy az élet, a bölcsesség, az igazság, a jóság és a boldogság. Te vagy reményem és szívem öröme. Vallom és köszönöm is, hogy saját képedre alkottál engem. Uram, add, hogy mindig jobban megismerjelek, mindig jobban szeresselek, és múlhatatlan örömben bírjalak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott, nappali fény éjjelre változott. fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.